Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket ezen a rendhagyó zenei órán. A Kodály módszer a pedagógus képzésben címmel szeretnék Önökkel beszélgetni, és szeretném, ha aktív közreműködői lennének ennek a beszélgetésnek. Leginkább nem szóban, hanem muzsikálásban, híven a témához. Kodály Zoltán a 20. század egyik legnagyobb magyar zeneszerzője, egyik legnagyobb magyar kultúrpolitikusa és legnagyobb magyar zenepedagógusa. Mi ma erről a harmadik dologról fogunk beszélgetni, Kodályról, mint zenepedagógusról. Az évszámokat érdemes megnézni, még a 19. század végén született Kecskeméten, és közel fél évszázada halt meg Budapesten. Nem véletlenül van ez a kép a falon. Kodály gyerekek között. Igyekezett mindig a gyerekek között lenni, hogy a gyerekeknek tudjon megfelelően írni, és a gyerekekért tudjon mindent megtenni. Mi is az a Kodály metódus? Ugye sokszor hallunk erről, hogy Kodály módszer, valami misztikus dolog esetleg. Vagy vannak ismerőseim, akik azt szokták mondani, hogy ja, azaz, amikor szolmizálnak és kézjeleznek a tanárok és a diákok. Nos hát, van igazság ebben is, abban is. Kodály írt egy tanulmányt, az a címe, hogy 100 éves terv. Ez a 100 éves terv úgy kezdődik, hogy cél a magyar zenekultúra. Ezen belül is arra törekedett egész életén át, és erre tanított bennünket is, hogy alakítsunk ki diákjainkban, a leendő felnőttekben egy magyar szemléletet, egy magyar gondolkodást, és mindent megtett azért, hogy a zenei közízlés jó irányba terelődjön. Természetesen ehhez a munkához megvoltak a maga eszközei is. A zenei írás, olvasás. A zenei analfabetizmus megszüntetése egyik legfontosabb feladatául tűzte ki. Szerette volna, ha magyar gyerekek ugyanúgy olvasnak kottát, mint betűt. Elgondolkodhatunk rajta, hogy ez mennyire sikerült. Mindezt a zeneirodalom remekeivel kívánta megoldani. Úgy gondolta, hogy az énekléssel lehet leginkább fejleszteni gyermeket. Önök, mint leendő pedagógusok, ezt nap mint nap érzékelik. Tudják, hogy egy kisgyerek a világ végére eljön utánunk egy kis éneklésért, egy kis mondókázásért is. Kipróbáljuk, még magunk is tudunk örülni. Forduljanak egymás felé, akik szeretnék elmondani azt a mondókát, hogy áspis kerekes. Valakinek én is leszek a párja. Jó? Megengedi? Áspis, kerekes, útifűves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Nincs olyan kisgyerek, aki reggel belépve az óvodába, vagy egy első osztályos, akinek még nagyon szokatlan az iskolapad, egy ilyen gyógyító mondókától ne derülne jó kedvre. Remélem, ezt Önök is meg fogják tapasztalni. Néhány gondolatot szeretnék idézni Kodály írásaiban, mert nálam ő ezt sokkal ékesszólóban fogalmazta meg. Ha egy szóval akarnók jellemezni e nevelés lényegét, az a szó nem lehetne más, mint ének. Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg. Képzeljék el ezt, hogy egy évvel halála előtt írta, 1966-ban, azóta eltelt több mint 50 év, még jobban mechanizálódtunk, aminek örülünk, de közben vész az ember. Azt is írta, hogy mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosok dolga. Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető ingyenes, és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termőtalaja. Hát ezért énekelünk mi annyit. No de mit? Ő úgy gondolta, hogy a legjobb az, ha népzenét énekelünk, magyar népzenét, mert ez a zenei anyanyelvünk. Minden népnek van egy sereg népdala, amely oktatásra kiváltképpen alkalmas. Ezeket jól kiválogatva a népdal lesz a legmegfelelőbb tananyag, hogy rajta a gyermekeknek az egyes zenei elemeket bemutassuk, és tudatosítsuk ezeket. Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal. Hát akkor talán mi is énekeljünk egyet. Egy olyan népdalt választottam önöknek közös éneklésre, amit nem Kodály gyűjtött ugyan, de benne van abban a kiadványban, ami 1906-ban jelent meg, 20 magyar népdal címmel, amiben az első 10-hez Bartók, a második 10-hez Kodály írt zongora kíséretet. Azt írták, hogy felöltöztetjük a népdalt, hogy kellő pompával léphessen föl a hangversenypódiumra. Magos a rutafa!
Magos a rutafa! Ága elemazi, sejjel sár haja, magyar Ilona, haján fölügyön, oszorúján jön.
Sejem sár haja, magyar Ilona, haján fölügyöny, koszorúja gyöny.
Egy hitába hajlik, barna legény udvarába.
Sejem sár haja, köszönöm. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy ez a népdal a Szent Iván napi tűzugrás egyik dallama. Június 24-e az év legrövidebb napja, ilyenkor régen tüzet gyújtottak éjszaka, egész éjjel fönt voltak, és a tűzön átugorva alakultak ki az újabb és újabb párok. Ez egy kicsit párválasztó dallamunk is. De nem csak a magyar népzenét helyezte előtérbe az oktatásban, hanem azt mondta, és talán most, mint uniós tagállamok számára ez különösen fontos, idegen országok népdalainak megismerése a legjobb út az idegen népek megismeréséhez. Mindezen fáradozások végcélja abban áll, hogy a tanulókkal megismertessük és megszerettessük a múlt, a jelen és a jövő klasszikusait. Ismét éneklésre hívom önöket. Ne vegyenek elő semmit, nézzenek a kezemre. Egy dallamot szeretném, ha elénekelnének kézjel alapján, szolmizálva, és kíváncsi vagyok, hogy óvodás emlékeik vannak-e a dalról. Szó! Szép volt. Nos, melyik dal ez? Hát az ég a gyertya, persze. Itt is van. De nem magában, hanem egy ausztrál gyermekdallal, Szőnyi Erzsébet, a Kodály módszer utazó nagykövete, zeneszerző és zenepedagógus, úgy gondolta, hogy összegyúrja az ausztrál gyermekdalt a magyarral, és megalkotott egy szép kvódlibetet, amit mi most el fogunk énekelni. Körbe-körbe lányok, akik ezt éneklik, és a másik csapat, íg a gyertyaik. Köszönöm szépen. Mindenki rögzítette magában, hogy mindkét gyermekdal tanítható, nagycsoportos óvodában is, iskolában is, külön-külön is tanítható, zenehallgatás is lehet bölcsödétől iskoláig, és két szólamban a gyermek számára két óvónéni, két tanítónéni előadásában, később gyerekek és a tanítónéni előadásában bizony egy komoly zenei élmény. Kodály nem csak beszélt arról, hogy hogy kell csinálni, hanem segített is nekünk pedagógusoknak. Számtalan pedagógiai munkája mutatja ezt. Néhányat felsorolnék, ilyen volt például a 333 olvasógyakorlat, aminek az utószavából egyetlen egy mondatot szeretnék kiemelni. Ki miben járatlan, abban gyermek. Ez bizonyítja, hogy bármelyik korosztály meg tudja tanulni ezt a mesterséget. Az ötfokú zene négy füzete azért fontos számunkra, mert félhang nélküli dallamokat ad a gyerek szájába. Tudjuk, hogy félhang nélkül saját példánkon is tapasztaltuk, saját éneklésünkön tapasztaltuk, félhang nélkül sokkal könnyebb tisztán énekelni, sokkal könnyebb hangközöket, relációkat megjegyezni, mintha a teljes hétfokúságot felhasználnánk az énekléshez. Mikor belép a gyerekek életébe először a mi fá és a ti dó lépés, akkor bizony nagyon megküzdünk velük, és ők is magukkal. Annyira természetes számukra, hiszen a magyar népzenéből hozzák magukat a pentatóniát. Tehát a pentatónia, ami a legfontosabb ezeknek a dallamoknak, ezeknek a gyakorlatoknak a tartalmából, hogy fejlesztik a zenei befogadó képességet, segítik a relációk érzését, hogy tudjunk egy szó után egy mit énekelni, és hogy tudja a gyerek, hogy a szótól a lejjebb van a mi, vagy a szótól följebb van a lá. Tehát ezeket az irányokat meg tudja tanulni. És hát a magyar dallam, a magyarság történetéből megszólaló dallamok, szövegek, azok minden esetben a magyar zenei öntudatot, de a magyar öntudatot is erősítik. Ragadjunk ki a pedagógiai művek közül egyetlen egy dallamot. Az ötfokú zene második füzetéből a négyes számú gyakorlatot most megkereshetik, és amíg keresik, addig elmondom, hogy ez 100 kis induló egyike, amit óvodában az egyenletes lüktetés érzésének kialakítására használunk. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy vegyék kézbe a asztalukon található saját készítésű részben bolti ütőhangszereket, és egyenletesen lüktetve énekeljük szolmizálva az ötfokú zene második füzetének négyes gyakorlatát. Megkérhetném, hogy üssön egy kétvonalas D-t a hangszeren? Egy, két, rajta. La, la, szó, mi, ré, mi, do, mi, ré, do, la, 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 ré, ré, mi, ré, ré, do, la, do, ré, mi, ré, do, la, 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 la. Köszönöm szépen! Van nekünk a padunkban néhány helyen furuja. Kérem, hogy vegyék kézbe. Mert ha indulóként használjuk, és azt mondjuk a gyerekeknek, hogy kövessetek, én vagyok a vezetőtök, és masírozzunk egyet, akkor ezzel a furulyás induló dallammal tudjuk az egyenletes járásukat segíteni. Mutassuk csak meg. Mi pedig a padon jelképesen két ujjunkkal sétáljunk, mintha járnánk a gyerekekkel. Lassan sétáljunk, mintha kis csoportban lennénk. Egy, két, rajta. Köszönöm szépen. Kodály azt is mondta, hogy ezeket a dallamokat nem csak így lehet elénekelni, lalázva, szolmizálva, hangszerrel, hanem megpróbálhatunk hozzájuk verseket keresni, vagy magunk is írni. Én úgy gondoltam, hogy avatott költőhöz fordulok, egy Vörös Sándor gyermekverset választottam, ami pontosan illik szótagszámilag erre a dallamra. Szeretném, ha ezzel is elénekelnénk. Azt kérem, hogy ugyanilyen lassan, egyenletesen. Tehát minden érték negyed legyen. Rajta! Köszönöm, ügyesek voltak, a szépen szólnál valaki vigyázzon, másodszorra majd ne roncsa el, ott egy picit más hangot énekelt, de semmi baj nem történt. Ha Kodály tanár úr ezt hallotta volna, azt mondta volna, hogy tessék ezt megismételni magyarul. Tehát mi is tegyük ezt meg, a magyar szöveg, a magyar beszéd lüktetését kövessük. Hogy egy picit segítsek ebben a dologban. Rajta! Vigyázz! Nagyon jó! Köszönöm, ez így nagyon szép volt. Erre azért van nagyon nagy szükség, hiszen mi minden mozdulatunkkal, minden cselekedetünkkel, a létünkkel a magyar nyelvre is tanítjuk bölcsödéseinket, óvodásainkat, kisiskolásainkat. Kodály foglalkozott külön a zenei elemek hatásával. Mi most ezek közül csak a ritmust emeljük ki. Azt mondta, hogy a ritmus figyelmet, koncentrációt, határozottságot, beidegző képességet fejleszt. Próbáljuk meg ezt bebizonyítani. Választottam önöknek egy játékot, Karl Orff tapsrondóját. Kérem, vegyék elő azt a kottát, ami ezt a gyakorlatot tartalmazza, és próbáljuk meg bebizonyítani, hogy ez valóban határozottságot, beidegző képességet, koncentrációt és figyelmet fejlesztő gyakorlat. Mivel ez rondó, körtánc forma, kérem, hogy álljanak föl azok, akik szeretnék az A, a rondó témát tapsolni, dobolni. Úgy. A többiek lesznek a közjátékok, és hogy ne szaladjunk bele a világba, illetve ki a világból, ezért én próbálok egy egyenletes lüktetés lenni. Kérem, hogy alkalmazkodjanak. Egy, két, hár, négy. B. Sem. D. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet. Azt hiszem, tanár úr most örült volna, ha megélhette volna ezt a igazán pontos és kiváló tapsrondó előadást. Eddig szinte csupa egy szólamú dallamot énekeltünk, kivéve azt a kvódlibetet. De Kodály azt írta, nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán, örvendjen az egész világ. Ez a Bicinia Hungarica első füzetének ajánlása, amit Galántai népiskolás pajtásainak ajánlott. Mint tudják, Kodály édesapja vasutas volt, és ezért hol ide helyezték, hol oda helyezték, és gyermekkora legszebb éveit Galántán töltötte, és rájuk emlékezik ebben az ajánlásban. Ebből a sorozatból kiválasztottam önöknek egy dallamot. Maga a dallam végigvonul a gyermek egész életén. Ha a bölcsőde udvarán kint játszik, tavasszal, és gondozott szép a bölcsöde udvara, virágok is vannak benne. Az egyik első tavaszi virág, amit meglát a kis csöp, még alig járni tudó gyermek, az az ibolya. Ekkor spontán a gondozónéni elénekli neki ezt a dallamot, amit most önök is el fognak nekem énekelni, ha megkérhetem önöket. Mi erdőn? Me. Köszönöm szépen. Ezt a dallamot hallhatja óvónőjétől is, zenehallgatási dalként. Tehát olyan dalként, amit nem tanítunk meg a gyereknek, csak zenei érdeklődését, figyelmét keltjük fel vele, és hozzászoktatjuk ahhoz, hogy megtanulja, hogy figyelek másra, és meghallgatom más produkcióját. És aztán belép az általános iskola első-második osztályába, ahol már meg is tanulhatja ezt a dallamot, meg is teszi, és eljut negyedik osztályig, és akkor találkozik a könyvben ismét ezzel a dallammal, de már kétszólamú ének gyakorlatként, gyönyörű szép verset Vörös Sándor írta. Szólaltassuk meg mi is ezt a kétszólamú ének gyakorlatot. úgy, ahogy ezt Kodály megálmodta. Kik fognak felső szólamot énekelni? Alsó szólamot? Köszönöm. Miért? Jó lesz középső csoportos tempó, jó? Szép volt. És van még egy fontos terület, az énekes gyermekjátékok. Ezek is úgy vonulnak végig a gyermek életén, mint az iménti dallam. Először csak hallgatja, ha kedve van hozzá, aztán játsza is, és aztán tanítja a társainak. Kodály úgy fogalmazta meg, hogy az énekes játéknak az a feladata, hogy hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud, játékot, zenét, örömet. Hát a játéknak és azoknak, akik ezt tanítják neki, ez a feladatuk. A legkomplexebben fejleszti a gyermek személyiségét. Énekel, mozog, mozgását koordinálja, fejlődik a ritmus érzéke ezáltal. Az éneknek szövege van, használja a nyelvét, új kifejezésekkel ismerkedik meg, sokszor régebbi korok már alig használt szavaival, és nem utolsó sorban társas kapcsolat. Fontos, hogy megfogja a társa kezét, hogy elfogadja, bárki áll mellette, és bárkit kimerjen választani, és ki tudjon választani, és ne ellenkezzen azért, ha ez számára egy kevésbé szeretett kisgyermek áll mellé. Ezt is meg kell tanulnia a gyermeknek, meg kell tanulni minnyájunknak, hogy együtt élünk, egymással élünk és egymásért élünk. És ehhez az út az énekes játékon vezet. Egy olyan dallamot választottam, ami a tavaszhoz kötődik, a Bujbuj zöldág egyik változata. Szeretném, ha ezt eljátszanánk. De mivel most az előadó pacsorai nem engedik meg, hogy el is játsszuk, úgy fogjuk eljátszani, hogy az utolsó sor ismétlésénél mindig más testrészünkről fogunk beszélni, más testrészünket fogjuk elbújtatni, és én fogom mutatni, hogy melyik testrész lesz az. Ez lesz most a mi játékunk. Búj, búj, fényes nap! Na, csoportos tempó.
Búj, búj!
Még folytathatnánk végtelenségig, úgy is játszhatnánk, hogy egy-egy gyerek választhat testrészt, és ő mutathatja, és már is aktívan részt vett a játékba, és ez benne a huncutság, mondhatnám, a humor a játékban, és ez még föl sem kell állni. Ezek, amikről most beszéltünk, amit az önök gyönyörű éneklése még jobban alátámasztott, csak azt bizonyítják, hogy óriási a felelősségünk. Nagyon sokat kell tennünk, hogy mindez megvalósuljon. Amit én kiválasztottam Kodály Zoltán zenepedagógiai munkái közül, és a Kodály metódus alapelvei közül, azok csak morzsák voltak. Valamennyien tudják, hogy még számtalan területe van a zenei nevelésnek, amiről beszélhettünk volna. A felelősség dolgában pedig kérem, hogy vigyék magukkal egy volt tanárom bölcs szavait, amivel engem is utamra bocsájtott jó néhány évtizeddel ezelőtt a pedagógus pályán. Akkor lesz magából jó pedagógus, ha szereti a három T-t. Természetesen ugyanilyen kerek szemekkel néztünk rá, mi is akkor, mint önök most rám, hogy mi az a három T. Hát a három T a tárgy, amit tanítok. Az a terület, amit tanítok. A másik, hogy szeressem a tanítványt. Legyen az 6 hónapos, vagy legyen 10 éves kamasz, teljesen mindegy. De lehet felnőtt is. A tanítvány az mindig tanítvány, ha odaül abba a padba. És ha én itt állok, jelképesen, akkor mindig felelek érte. Felelek azért, hogy mindazt, amit én tudok, azt át tudom-e neki adni, és ő befogadja ezt. Erre is figyelnem kell. És a harmadik dolog, egyszerűen szeressenek tanítani, és akkor jó pedagógusok lesznek.